Másod rész. A tutaj fölött a nagyra nőtt bokrok fák lombjainát megcsillant a tűző napkorong. Habár rövid ideig, de ömlött a veríték a két vállalkozó kedvű kalandorról. A vízre szállás első perceiben semmi különös nem történt, úgy siklott a nád tutaj, mintha összenőtt volna a vízzel. Voltak persze olyan szakaszok, ahol Picúrnak és Tücsöknek minden erejére szükség volt. Ha egy göbbenő fölött haladtak, szédítő örvény kapta el őket, bizony erősen kellett figyelni, mert egy rossz kormánycsavarás, egy félre sikerült vagy gyenge evező mozdulat, s már is a vízben találják magukat. Az pedig senkinek sem hiányzott volna. Később aztán, mintha a patak is megértette volna, ezzel a két bátor fickóval nem lehet csak úgy lacapacázni. És egyszer csak a víztükör kisimult. Csupán a halk csobogás, a köveken szétterülő lagymatak hullámok zaja, és egyszer-egyszer valami különös, sejtelmes cuppanás emlékeztette a két utast arra, hogy vízen vannak. Talán ezek voltak azok a pillanatok is, amikor bővelkedtek szabadidőben. Eleinte beszélgettek erről is, arról is, hiszen barátságuk, vagyis az ismerkedés elején tartottak még. Máskor, ha a víz folyása felgyorsult, ha kiálló, élesen meredező köveket láttak valahol felbukkanni, vagy éppen túl közel merészkedett kicsin tutajukhoz egy-egy ág, melyet a patak talán a messzi hegyekből cipelhetett a hátán, ismét munkához láttak. Illő volt a bajt messziről elkerülni. Ha ebben a világban ugyan elkerülhető valami egyáltalán. Egy ideig rendben is ment minden. Aztán a kis zöldmanó hite szerint Kurjancs, az apró dolgok démona, lecsapott rájuk. Viharruhát öltött, s elkezdődött, amitől mind a két kalandor titokban a legjobban félt. Hirtelen történt minden. Az iménti hőség egy pillanat alatt megszűnt. Szürkés, szinte fekete fellegek kúsztak elő valahonnan, s ólomként nehezedtek a táj fölé, belepve a patak zegét, zugát. A kis manó kiáltott fel elsőként. Gyorsan, a part felé! A következő pillanatban hangját már elnyelte a felzúgó morajlásba fúló szél. Magasra emelkedtek a víz hullámai. A visszazúduló tarajos víztömeg nagy dörrenéssel csapódott a pataknak, nem kímélve ezzel követ, sziklaszirtet vagy a magas partokat. Esni kezdett az eső is. Mintha dézsából öntötték volna, úgy csorgott alá, zúgva, hangoskodva, akár a télvíz idején megroppant jégtakaró. A kis tutajozók egyike sem volt rest. Életük volt a tét, ezt jól tudták. Úgy forgatták az evezőt és a kormánylapátot, mint valami gyakorlott bajnokok. Csak hogy minden fáradozásuk ellenére, amit haladtak, az egyenlő volt a semmivel. Egymás hangját sem hallották, úgy harsogott a patak, miközben csak úgy bőgött, süvített a szél. Fejük fölött ágak csapkodtak. Amit az egyik, azt tette a másik is. Mentség nem volt. Picúr egy gyors mozdulattal vállára vette batyuját, Tücsök megtapogatta hátán a hegedűjét, és annyi idejük volt csupán, hogy átugorjanak egy éppen mellettük sodródó vaskos farönkre. Amikor már jól sikerült megkapaszkodniuk a rönk szétroncsolt hátán, visszanéztek. Darabokra hullott tutajukat haragosan sodorta tova az ár. Olyan gyorsan történt mindez, hogy szinte fel sem tudták fogni. A rönkön kapaszkodva tücsök észrevett egy odút. Valahogy elérte picurt, jelezte, mit fedezett fel. Szó nélkül indultak el, kúszva, mászva, de oda legalább szerencsésen megérkeztek. Alig, hogy beléptek az imbolygó odú belsejébe, picur megrázta átázott sörényét, és felnevetett. Hej, barátom, mondta. Néhány perce még a veríték folyt rólunk, most meg a víz. Micsoda idő ez? Esküdni mernék én személyesen, hogy annak a kis mitugrásznak a műve mindez. De hát ki az a mitugrász, aki ezt tette velünk? Kérdezte, lerázva magáról a lucskot, tücsök. Azt mondod, barátom, hogy van olyan lény ezen a földön, aki az elemekkel bírni tud? Nehezen hiszem. Van azokból nem is egy. De egyet se búsulj, itt is feltaláljuk magunkat. Az lehet, csak én itt semmit sem látok. Nem panaszkodok, kedves barátom, de olyan sötét van, hogy ez már nekem is sok. Bizony nem olyan, mint az én föld alatti odúmban. Azt hiszem, van erre nekem valami varázseszközöm, mozdult picur a sötétben. Lássuk! Az odúba érdekes módon a kinti égszakadás zaja és a víz hullámainak csobbanása be sem hallatszott. Tücsök tisztán hallotta azokat a zajokat, amelyeket barátja keltett, miközben ruhája alatt kotorászott. Megtaláltam! Kiáltott fel a manó, mire tücsök különös fényt pillantott meg zöld manó kezében. Ezt hogy csináltad? Miféle varázslat ez? Kérdezte teljesen megdöbbenve. Világító varázskő, felelte kurtán picur. Ez manó örökség, az életem függ ettől. Ő vigyázott rám a kezdetek kezdetén, amikor megszülettem. Csak ugyan! Tücsök mocorogni kezdett. Nevetséges árnyakat vetített alakjuk az odú belső falára. Ezt te nem értheted. Talán majd egyszer az út végén megérted. De hogyan világít? Ilyen körről sosem hallottam, pedig láttam egyet s mást, elhiheted nekem. Ezt fogtad a kezedben korábban is? Én sem tudom, mitől világít. Soha sem jutott nekem eszembe ilyesmire gondolni. Csak rá gondolok, hogy világíts, aztán világít is. Azt tudom, hogy valamikor a manók földjén ebből több is volt. Egy történetet is meséltek róla. Igaz, alig jegyeztem meg belőle valamit. Ha már úgysem mozdulhatunk el erről a helyről egy ideig, mesélhetnél. Csak előbb tartsd ide a fényt, keressünk egy kis szárazabb helyet, hadd üljünk le. Rettenetesen elfáradtak a lábaim, mondta, és azzal le is ült tücsök. Picur nyomban követte. Hátukat jól megvetették, a világítókövet maguk elé helyezték, aztán a manó belekezdett. nagyon-nagyon régen, és innen nagyon messze történt. Akkoriban a Manó nemzetség nem volt ennyire szétszóródva. És ez a világ, amelyet most mi ilyennek ismerünk, egyáltalán nem így nézett ki. Sokkal különösebb volt ennél. Azon a helyen kő volt, jég és rettentő hideg. Sötétség töltötte be a tájat. A fekete földben lyukak voltak. Nagyon sok lyuk. Abban laktak őseim. A távolban időről időre forró tűzoszlop csapott szét, fellövelt a fekete űrbe. E pokol béli fény volt az egyetlen, ami világított néha. Akkoriban ritkán látszottak a csillagok, a napunkból is kettő volt. Az, ami ma is ránk mosolyog néha, és egy másik, mely sokkal kisebb volt az előzőnél, és vörösebb is. A nagy fehér földet, ezt nevezik ma holdnak, pedig füst és port akarta. Ott születtek a névtelenek, még mielőtt elszakadt volna a hold a fekete földtől. Senki nem tudja, kik voltak anyáik, apáik, hogy kik voltak őseik. Szerencsés volt az, ki látta azt az égben. De beszélni róla nem sokan mertek. Csupa titokzatosság rejtély lengte körül. Népünk között egyszer elterjedt, hogy a vörös nap a látók szeme. Azoké a látóké, akik gyakran lelátogattak hozzánk a messzi egekből. Igaz, én egyet sem láttam közülük, talán mások sem, vagy ha igen, kevesen. Azt suttogták az öregek, hogy ők teremtettek minket valami nagyon ősi varázslat által. Mesélték, hogy három manó elindult a kezdetekben, hogy felfedezzék a világot. Kikutassák, vannak-e mások, más élőlények rajtuk kívül, hogy meddig terjed a sötét, mi van a tűzoszlopok után. Egyikük tért vissza, úgy 300 esztendő múlva. Zúl volt a neve. Amit mesélt, kevesen értették meg. Sohasem hallott, kimondhatatlan dolgokról számolt be. Elmondta többek között azt, hogy a névtelenek szülei az idegeneknek nevezett égi lények voltak. Éppen azok, akik a vörös napban laktak. Elmondta, hogy látott egyet közülük. Bár erősen megrettent tőle, az észrevette és beszélt hozzá. Az öregek szerint a későbbiekben értelmetlen szavak hagyták el Zúl ajkát. Bolondnak hitték sokan. Egy valaki azonban gyakran és szívesen tartózkodott a közelében. Bora volt az, akit nem sokára te is megismersz majd. Elmondta neki, mielőtt a tündéri fény magához vette volna Zúlt, hogy az idegenekkel járt a holnapban. Hogy is nevezte? Jövő. Igen, a jövőben jártak egy alkalommal, de amit ott látott, arról már valóban nem beszélt. Félelem és vad rettegés lett úrrá rajta. Álmában szólta el magát egyik éjjel. Beszélt különös formájú lényekről, kicsikről és nagyokról, ember a neve annak, ha jól emlékszem. Két nyelve van. Mást gondol és mást mond. Nem ritka nála, hogy egyiket sem cselekszi. Egyike lesz majd a legrettegettebb lénynek, amit valaha hátán hordott a fekete föld. Egy furcsa dolgot is kikotyogott Zúl az emberről. Úgy hal meg, mondta álmában, hogy arról tudomást sem szerez. S látod, tücsök, Ezt az egyet én sem értem, hogy ez mit jelent. Ha azok az emberek sem értették, miért kellene neked értened? Kérdezte Tücsök. Nem tudom. Kíváncsiságból. Aztán mi történt tovább? Zöld Manó folytatta. A mi végünk az öregek szerint akkor jön el, ha egy szép napon elfelednek minket. Ez a legbosszantóbb az egészben. Nem gondolod? De hát hogyan? Ki lenne olyan érzéketlen, hogy elfeledjen? Nem tudom. Jobb nem gondolni rá. Ezután sokáig hallgattak. Picúr gondolatai még mindig messze jártak. Tücsök emészteni próbált. Valahogy fel kellett dolgoznia a hallottakat. Mégpedig úgy, hogy dallá formálhassa a történetet. Fejében lassan összeállt a dallam is. Picúr! Suttogta átszellemülten. A manókkal mi történt? Ja, igen, majd elfelejtettem. A manókkal különféle népek éltek együtt. Volt egy nép, mely ugyan rokon volt a manókkal, annyiban mégis különbözött tőlünk, hogy egyesek kissé jobban megnőttek a kelleténél, apró hegyes fülük volt. Ők koboldoknak nevezték magukat. Fura egy nép volt ez a kobold nemzetség. Származásukat homály fette, ellentétben az én népemmel, aki magból lett. Magból? Kottyintott közbe hitetlenkedve Tücsök. És rendesen kikeltek belőle? Hát, kuncogott, ez már inkább mesének hangzik. Zöld Manó furán nézett rá. Talán zöldebb volt, mint eddig. Aztán így folytatta. Magokból hát! Bólintott a legkomolyabb arckifejezéssel. Én így hallottam. De az is igaz, hogy senki nem tudja, milyen valójában egy mag. A születésünk olyan, mintha egy álmokkal teli zárt edényben lebegnénk. Azt írják a régi köveken, hogy arra nem minden manó képes. A magam részéről eddig nem voltam kíváncsi a dologra, de erről én is keveset tudok. Máskülönben a manóknál nemigen szokás erről beszélni. Jó, jó, méltatlankodott Tücsök. Bocsáss meg kíváncsiságomért, de akkor hogy jön ide a varázskő, és mi köze van a koboldokhoz? Mindjárt elmondom. Szóval, folytatta Picur, a kő állítólag a magban van. Kezeink között tartjuk, amikor megszületünk. A legkülönlegesebb az, hogy első utunkra a kő indít el. Ezt úgy képzeld el, hogy születésünkkor már egy olyan tudással, vagy inkább ösztönnel rendelkezünk, ami más népeknek nem adatott meg. Vannak álomlátók, akik meglátják azt is, ami még meg sem történt. Vannak, akik, mondjuk mint én is, tudnak egyet s mást, de hogy mire használjuk erőnket, azt a jövő hozza el. A későbbiekben a kő, mintha elveszítené erejét, nem működik úgy többé, mint korábban. Azt mesélték nekem, hogy ha szükség van rá, ha bajba kerülök, akkor segíteni fog. Most sem tiszta előttem, miben segíthet nekem. Egyetlen előnye, amit gyakran használgattam, az, hogy világít a sötétben. Persze csak akkor, ha kezembe veszem. Érdekes. Ilyen köveket nem kapni ezek szerint bárhol. A kerekmezőn van egy hely, ahol fehér, fényes köveket találni, de egy sem világított azokból sosem. Vajon mások ültették bele a fényt? Lehet, hogy egyszerű tulajdonságról van szó csupán. Én sem tudom, hogy mi van benne. Szóval ezeket a köveket egyszer a koboldok megpróbálták ellopni a népemtől. Egy éjszaka betörtek a falunkba, s valamennyi varázskövet elvittek. Céljuk az volt, hogy minden kőből kivonják a varázserőt, azt pedig a saját céljaik érdekében használják. De valami fura dolog történhetett, ahogy mesélték a régiek, mert pontosan 3 virágfordulós napra rá a falu határból eltűnt minden kobold, s helyettük szanaszét ott hevertek varázsköveink. Azóta még jobban őrizzük őket, hiszen csak a manóknál vannak biztonságban. Máskülönben nincs amiért a fénye után kutatnom. Ha ezt tenném, vagy kurjancs büntetne meg, vagy a hold fény vinne el. Egyiket sem akarom. Senki nem mondta nekem, de tudom, hogy belepiszkálni nem szabad. Magam ellen a sorsot nem hívom ki. Gondolom ezzel egyetértesz. Hallgattak egy sort. Tücsök belátta, nincs értelme tovább kíváncsiskodnia. Belátta, amióta találkoztak, a kismanó rövid idő alatt annyi titokzatosságot elejtett szavakban, hogy azt megérteni egyhamar segítség nélkül nem tudja. Akármennyire is kíváncsi volt, volt annyi esze, legalábbis valahol legbelül, nagyon mélyen, odaben valami azt súgta, hogy várja ki a végét, mert időben megtud majd mindent. Azt is megértette tehát, hogy vannak dolgok, amelyek felől jobb nem kérdezősködni. Ki tudja, még tényleg eljönne utánuk az a holdbéli micsoda. Fáradtnak érezte magát. Akaratlanul is ásított egy nagyot. Picur is ezt tette. És mielőtt szólhattak volna egymáshoz egy szót, szépen álomba merültek. Odakint a dühöngő vihar kissé csendesedett. Bár az eső tovább szemerkélt, a szél ereje is alább hagyott, a farönk, melynek odújában a két kis teremtés a csendest húzta, immár lassabban, szinte méltóság teljesen siklott tovább, a másodszor is megáradt víztömeg hátán. Nem messze tőlük, egy kiugró partszakasz tövében, egy hatalmas szikla tetején, árnyék ült mozdulatlanul. Ha valaki figyelte is, nem mondhatta volna meg ki, vagy mi leselkedik a magas fűzek lengedező lombja alatt. Úgy tűnhetett volna a szemlélődőnek, hogy a hullámháton sodródó farönköd bámulja. Ahogy az egyre közelebb ért hozzá, lassan felállt, és ugrásra készen várt. Ezzel egy időben a farönk mögött halk, különös cuppanás hallatszott. Zöldes-barna, vizenyős, kékszemű, békakezű lény bukkant föl a víz zavaros hullámaiból. Kócos, lelapult, hínáros fején kerek kis csigaház korona volt. Egyik kezével megragadta a sodródó rönköt, a másikkal pedig kopogott.